A Magyar Katolikus Rádió műsora.
Velünk vannak. Teljességre hangolva.
Köszönti Önöket a szerkesztő, Csúth Judit és sorozatunk gazdája, Pál Feri atya mentálhigiénés szakértő.
Köszöntlek téged és az adás hallgatóit.
A teljességre hangolva Pál Feri atyának a budapesti Dürer rendezvényházban zajló keddesti előadásait dolgozza fel. Az elmúlt időszakban a könyörtelen mérték túlzott kritikusság séma kapcsán a kiégésről beszélgettünk sokat. A tavaszi előadások fő kérdése pedig az volt, hogy a kiégés vagy a szenvedély jellemeze bennünket a társkapcsolatainkban. Legutóbb arról esett szó, hogy milyen reális lehetőségei vannak a szenvedély fenntartásának egy hosszú távú kapcsolatban. Ezekről pontokba szedve beszéltél az előadásokon, de mielőtt tovább válogatnánk közülük, ismét hívjuk fel a figyelmet arra, hogy ezek lehetőségek, nem pedig mindenható receptek.
Igen, pontosan így van, azért, mert a szenvedély és a szenvedélyesség annyira a személyes világunkba és a személyes kapcsolati világunkba visz bennünket, hogy így is lehetne mondani, hogy ami az egyik embernek vagy az egyik párnak orvosság, a másiknak méreg. Ami az egyik párt föllendíti, a szenvedélytüzét fölszítja, a másik pár belepusztulna. Tehát ezért nem receptek, nem jó tanácsok, hanem jó lehetőségek, amelyeket érdemes külön-külön és együtt is megfontolni, hogy na, nekünk ez segítség lenne.
Vagy akár bizonyos részleteit átvenni, hiszen arról is beszéltél legutóbb, hogy nagyon jók a szakkönyvek és a szakemberek, de mégis az a legfontosabb, hogy a párok egymással beszélgessenek, és együtt találják ki a hosszú távú stratégiájukat. Most ez a szó jutott eszembe. Kettő lehetőséget érintettünk legutóbb. Az egyik az volt, hogy létrehozzuk a béke szigetét. Itt ugye az volt a lehetőség, hogyha a pár úgy éli meg, hogy a biztonság az, ami neki a legfontosabb, akkor nyugodtan meg lehet építeni ezt a bizonyos békeszigetét, illetve az időszakos távolságokról, távolságtartásról is szó esett. Most pedig ejtsünk néhány szót arról, hogy milyen lehetőségeket tartogat az, hogyha közös kalandba és új kihívásokba bonyolódunk együtt.
A közös kalandok vagy új kihívások, ez lehet olyan értelemben vett kaland például, hogy egy éven keresztül tervezzük a nyári vakációt, ahol mindig valami ismeretlen helyre megyünk. És akkor ott átéljük azt, hogy na hát itt aztán ismeretlen van, kaland van és felfedezés van, és emiatt van némi félelem is, meg aggodalom és bizonytalanság, de milyen nagyszerű, hogy még akkor egymásba kapaszkodva együtt félünk, vagy mikor te nagyon félsz, akkor én kevésbé, amikor én ijedek meg, akkor te tudsz a talpadon maradni. Átéljük azt, hogy egymásba tudunk kapaszkodni, hogy ketten együtt mennyivel erősebbek vagyunk, hogy milyen jó, hogy nem vagyok egyedül, hogy de nagyszerű, hogy tudtam rá számítani, hogy volt egy pillanat, mikor nem tudtuk, hogy lesz, és aztán valahogy megoldódott, és megoldottuk, és aztán lehet persze, hogy ez nem egy egyszeri esemény, hanem évente 3-4-5-ször elmegyünk kirándulni, vagy elmegyünk új helyekre, elmegyünk valamit fölfedezni, vagy belekezdünk új dolgokba, olyasmibe, amiben mind a kettőnket jellemez némi bizonytalanság, de közben motiváltak vagyunk, és ez szítja a szenvedélyünket. Például nagyon gyakran találkozom most már ezzel, hogy 30-40-50-60 éves házasfelek elmennek táncolni. És elmennek táncolni, olyan táncokat tanulnak meg, amelyeket nem ismernek, nem tudják, tehát ott van eleve ez a kaland és a kalandosság. Nem egyszer az is benne van, hogy akkor természetesen nem is csak kizárólag mindig a társával táncol, mert táncol másokkal is. De hát nyilvánvaló a társa miatt megy el, és a társával van ott. Nyilvánvaló, hogy ebben van kihívás is, van kockázat is, ha nem is túl sok, de nyilván van. És itt akkor ez a két szempont össze is kapcsolódik, mert amikor éppen nem velem táncol a feleségem vagy férjem, ez egy időszakos elválás. De mondjuk 3 perc erejéig, 4 perc erejéig, és akkor milyen jó megint együtt táncolni. Rájövök, hogy mennyi minden köt bennünket össze. Vagy hogy átélek az alatt, a 4 perc alatt valami pesdítőt, annak az izgalmát, hogy mennyi mindent nem tudok erről a másikról, most táncolok vele életemben először. És ahogyan egyszer csak a férjemmel vagy feleségemmel táncolok, akkor azt élem meg, hogy hát tulajdonképpen őt is felfedezhetném újból. Hogy tényleg ott van a szemében ugyanaz a tűz. Hát de rég nem láttam ezt a tüzet. És akkor ez hoz egy egészen új színt a kettejük kapcsolatában.
Én azt hoznám még ide, hogy amikor tervezünk valamit, már akkor is valamit közösen együtt csinálunk, tehát még az a szakasz is nagyon fontos, amikor még csak otthon ülünk, akár az internet előtt, vagy bújva az úti könyveket, hogy akkor te hova szeretnél, én hova szeretnék, te már ott voltál, én még nem voltam, mit láttál, mesélj, tehát hogy ez is hozhat már egy új szint, pedig semmit nem csináltunk, csak leültünk a nappaliba beszélgetni.
Így van, és ráadásul ebben az is benne van, ami az élet más területein annyira jelentős a társkapcsolatra vonatkozóan, hogy közös céljaink vannak, hogy vannak közös terveink, vannak közös álmaink, vannak közös erőfeszítéseink, hiszen olyan sok pár keresi ezt, miután már érzelmileg egymástól eltávolodott, és mind a kettő saját céljaiért küzd. Legfőjebb hát mondjuk hallgatólagosan, vagy úgy szőrmentén a társuktól kap némi elfogadást, vagy esetleg egy kis segítséget. Tehát tulajdonképpen a közös tervezésnek ezért is, meg más szempontból is van nagy jelentősége, érzéseket kelt bennünk. Közösen átélünk érzelmeket. Ráadásul pozitív érzéseket vagy érzelmeket. És az mindig nagyon erősíti a kapcsolatot, hogy közösen átélünk pozitív érzelmeket. Aztán van egy harmadik jó lehetősége is. Például az, hogy ilyenkor tulajdonképpen minimális kockázatot vállalunk. Még nem kellett megvenni a repülőjegyet, még nem foglaltuk le a szállodát, még nem ülünk fönn a vonaton, de tulajdonképpen átéljük azt, hogy így is lehetne, és úgy is lehetne.
Akár egy egész estét eltölthetünk annak a bűvöletében, hogy és de jó lesz veled a Piazza Navonán Rómába sétálni, vagy bármilyen más úti célon, tehát már ettől is közelebb érezzük magunkat egymáshoz, jól gondolom?
Hát hogyne, és ráadásul aztán, amikor tényleg ott vagyunk, akkor jól tudjuk ezt az ünneplésnek a lélektanából, vagy kultúrájából, hogy az ünneplésnek mégiscsak az egyik mozgató rugója a készület. Akkor válik valami igazán ünneppé, hogyha arra készültem, mert ott érzelmileg erőfeszítéseket tettem, mert időt szántam rá, energiát szántam rá, mert ezzel magam is kifejeztem azt, hogy én ezt fontosnak tartom. Tehát az ünneplés nem attól ünneplés, hogy valami hihetetlen látványos dolog zajlik, mert akkor az egy másfél óra látványosság lesz. Nagyon érdekes lesz, nagyon lenyűgöző lesz, nem lesz ünnep. Ünnep attól lesz, hogy van mögötte 50 év, vagy van mögötte 5 óra készület.
A pontok közül egy érdekesre bukkantam, ami úgy hangzik, hogy a neurotikus egymásra hangoltság is segíthet abban, hogy a szenvedély hosszú távon megmaradjon. Ezt hogyan értelmezzük?
A neurotikus alatt itt azt érthetjük, hogy nem az itt és most helyzetből adódó érzéseket, érzelmeket, gondolatokat, emlékeket élünk át, hanem már valamiféle megelőző tapasztalatunk, valamilyen megelőző tapasztalatból származó hiányunk, nyomorúságunk, sebzettségünk, fájdalmunk is megjelenik a jelen helyzetben. Hadd induljak el akkor egy picit messzebbről. A társválasztás alap motívumait összeköti az, hogy ezek mind tudattalanok, és az egyikőjüket így szoktuk megnevezni, hogy sérültség a sérültséget vonza. Hogy a sebzettség az sebzettségre talál. És amikor ez így van, akkor tulajdonképpen akármilyen furcsán is hangzik ez, az egyik ember sérültsége a másik ember sérültségét vonzhatja. Hadd mondjak akkor erre rögtön egy példát. Van valaki, aki egy elég narcisztikus személyiség. Ez az elég narcisztikus személyiség nyilván egy sebzettségből adódik, de a narcisztikus személyiség hord belül egy sebet, amit elfed a narcizmusával. Elfed azzal, hogy én vagyok a legokosabb, legügyesebb, én, a rengeteg sok énnel elfedi a pici énnek a sérültségét. Ez egy sebzettség. Ez a sebzettség vonzó lehet egy nőnek. Mégpedig azért, hogy látja ezt a nagyszerű embert, beleszeret a nagyszerűségébe, és közben jó érzékkel megsejti a gyöngeségét, és azt mondja, kettős gyereségem van. Az egyik, együtt élek egy nagyszerű emberrel, narcisztikus emberek sokszor nagyon eredményesek, bizonyos munkákban, vagy ilyen csillogó foglalkozási ágokban, ahol ki kell állni emberek elé, vagy mutatni kell valamit, hát akkor részesülhet belőle a nagyságából, a sikerességéből, a csillogásából, de közben pedig átélheti azt, hogy és ez a nagyszerű ember engem választott, nem mást, és ráadásul ez a nagyszerű ember néha, néha, mégiscsak a gyengeségét föltárja, és én segítek neki. És én vagyok ott, és én rám számít, és ezt csak én tudom róla. És ez engem tulajdonképpen nagyon sajátosan egy kiemelkedő és rendkívüli helyzetbe és szerepbe hoz. Hol lehet itt az én sérültségem? Például, hogy nekem nincsen reális önbecsülésem, nincsen, én egy relatív elhanyagoltságban nőttem föl, engem nem nagyon dicsértek, én most is küzdök azzal, hogy én értékes vagyok-e, vagy szerethető. Na de ha nagy embernek vagyok a felesége? Ha én látom a gyöngeségét? Ha én pátyolgatom azokban a rendkívüli pillanatokban? Ha-ho! Hát akkor bizonyos szempontból nagyobb vagyok a nagy embernél. És akkor így összetalálkoznak sérültségek, miközben a nagy ember biztonságban érzi magát a kicsi mellett. Ezek a sérültségek nagyon érdekes és sajátos módon vonzhatják egymást, és kiegészítik egymást, és közben hoznak valamilyen dinamikát.
Teljességre hangolva mai adásában Pál Feri atyával arról beszélgetünk, hogy milyen reális lehetőségei vannak a szenvedély fenntartásának egy hosszú távú kapcsolatban. Ezekről pontokva szedve beszélgetünk, mint lehetőségekről. A következő ilyen lehetőség az az, hogyha egy pár közös alkotó tevékenységben van. Nagyon sokszor akár művészi tevékenységről is beszélhetünk.
Igen, hát John Lennon és Yoko Ono. Valóban vannak olyanok, akik a kalandot, a fölfedezést, az ismeretlent, azt nem is a kapcsolaton belül élik meg elsősorban, hanem egy közös tevékenységben, például hát a művészi tevékenység, hát abban mindig rengeteg bizonytalanság van. Állandóan annak a kiszolgáltatottságában élünk, hogy jön-e az ihlet, hogy valami születik-e. Tehát nagyon sok szenvedélyt és szenvedélyességet magába foglaló jellegzetesség jelenik meg a közös alkotó munkában.
Ide kapcsolódik az a lehetőség is, amikor például a párok egyik fele bedolgozik a másik tevékenységébe. Ez egy nagyon hasonló jelenség.
Tulajdonképpen mind a két helyzetben ott van az egyensúly is. Mert amikor mi valami külső tevékenységben éljük meg az ismeretlent, a kalandot, a kiszámíthatatlant, az életre utaltságunkat, akkor közben pedig mi átélhetjük egymás mellett a biztonságot. De egymásra számíthatunk, de ha én nekem nem jön az ihlet, lehet, hogy pont a páromnak jön. Ha én valahogy alkotói válságban vagyok, akkor azért majd a társam mégiscsak tud segíteni. Tehát megjelenik a biztonság a kapcsolatban, és megjelenik a szenvedély a közös tevékenységben. És ez, amit most másodjára említettél, ugyanezt az egyensúly megteremtési lehetőséget hordozza magában. Tehát például az egyik fél, akinek fontosabb a szenvedély, ő végez egy olyan munkát, amiben több a kihívás, több a kockázat, több a kaland, több a félelem, több az aggodalom. De ő azt bírja, azt nagyon szereti. Ezért nem terheli vele agyon a kapcsolatot, hogy ott akarjon minden ilyesmit megélni, mert megéli a munkájában. A másik fél, aki sokkal kevesebb bizonytalanságot tud jó lélekkel elviselni, ő neki nem is kell annyit vállalni, ő neki pont annyi jut, többé-kevésbé, amennyi abból származik, hogy részt vesz a férjének vagy a feleségének a kockázatvállalásában.
Ugye most olyan lehetőségekről beszélgetünk, ami hosszú távú kapcsolatainkban segíti a szenvedély fennmaradását. De mi a helyzet akkor, hogyha visszatérve az előző példára, az egyik fél nagyon szeretne bekapcsolódni a másiknak a tevékenységébe, és ő is úgy gondolja, hogy ez jót tenne nekik, hogyha egy kicsit részt vállalhatna az ő feladataiból, vagy megkönnyíthetné az életét, azonban a másik fél nem szeretné ezt, nem kér ebből.
Nyilván ezek nehéz helyzetek, és itt aztán nagyon érvényes az, hogy nincsenek receptek. Mert most föl tudunk vázolni egy helyzetet, fogalmunk sincs, hogy mi van mögötte. Hogy mit gondol, hogy mit érez az a két személy, aki ebben van, hogy az egyik miért szeretne benne részt venni, a másik miért utasítja ezt vissza. Tehát mindig egy rendszer sajátosan árnyalt működésmódjának a többé-kevésbé való megismerése révén tudhatunk egyáltalán erre a kérdésre valami olyasmit mondani, ami őnekik ott és akkor annak a férfinek és annak a nőnek lehet igaz vagy valós megjegyzés vagy észrevétel, míg egy másik pár esetén, akiről ugyanezt írhattuk le néhány mondattal, esetleg egyáltalán nem odavaló és nem reális az, amit ilyenkor mondunk. De például eszembe jut a szakirodalomnak egy nagyon izgalmas világa, ez a munkamegosztás. Pár évvel ezelőtt talán beszéltünk erről, hogy általában úgy szoktuk föltenni a kérdést, hogy most demokratikus modellben dolgozzunk-e, vállaljuk a közös terheket és örömeket és a többit, vagyis, hogy mindig mindent megtárgyalunk, szavazunk. Közös megoldásra, valami legrosszabb esetben is kompromisszumra fogunk törekedni. És minden kettőnek a szava ugyanannyit ér. Ugye a ma világ ezt nagyon megerősíti, hogy ez így nagyszerű. Ezzel mondjuk így szemben létezik más modell is, mondjuk, hogy a férfi a családfő. A döntéseket ő hozza. Legfőjebb kikéri a feleség és a gyerekei véleményét. Ugye ez egy klasszikus modell, hagyományos modellnek szokták mondani, hogy van a családnak egy kinevezett feje. Természetesen van, ahol a nő a domináns. Ott a nő az, aki a döntéseket meghozza, és a férfi fogadja azt el. Legfeljebb a nő ezt megkérdezi a férjétől, de lehet, hogy meg se kérdezi. De most, amire utalni akartam, létezik egy vegyes modell, amiben a demokratikus és a hierarchikus szerkezet is egyaránt megvan. Ezt úgy nevezik, hogy az életnek vannak szakértői területei, ezeket mi kölcsönösen kijelöljük, és akkor én azt mondom, na, az én szakértői területem a garázs és a kert. Mert én az jól értek, én gyerekkoromban vidéken nőttem föl, mindig volt konyhakertünk, mindig nekem kellett öntözni, metszeni, permetezni, én ezt tudom. A feleségem egy városi lány, ha mit is tudja. Akkor ez az én területem, és én itt tulajdonképpen főnök vagyok. Ezért kérhetek tőled ezt, azt, amazt, és hogyha te részt veszel ebben, akkor aládolgozol az én elképzeléseimnek, az én megfontolásaimnak. De mikor bemegyek a házba, és belépek a konyhába, ott te vagy a főnök, és ott te mondd meg, hogy mi hogy legyen. És akkor ott én vagyok a kukta, vagy a beosztott, és te mondhatod nekem, hogy Feri, légy szíves, hozzá a kertből uborkát. És akkor én kimegyek, és nem kezdek 25 kérdést föl, hogy miért uborkát, meg miért én, meg miért most, hanem biztosan te tudod, hogy uborkát kell hozni, és akkor hozom az uborkát. Ez azt jelenti, hogy itt megjelenik a demokratikus és a hierarchikus szerkezet is, mind a kettőt megélhetjük egy kapcsolaton belül. Most a kérdés, amit te föltettél, úgy kapcsolódik ide, hogy te mondjuk nagyon szeretnél valamiben partneri módon részt venni, és én azt mondom, hogy nem, a kertet hadd csináljam én, de ezt ne vedd ki a kezemből. De persze, az is lehetséges, hogy akkor elkezdünk beszélgetni arról, hogy lehet a szakértői területeken változtatni. Hogy én tulajdonképpen azért nem akartam ezt, mert akkor úgy éreztem, hogy te már mindenbe beleszólsz. Nincs már otthon egyetlen terület se, ahol én vagyok igazán otthon. Az egy terület kell, hogy legyen. És közben értem én, hogy kedvesen fölajánlottad, látod, hogy fáj a derekam, hogy majd akkor te megmetszed, meg majd te majd akkor leszeded. Ne medzd meg te, akkor inkább legyen baja a fának. Nem, hogy legyen ez az én világom, mert én másképp metszeném. Akkor kimegyek a kertbe, nem csak az történik, hogy jó lesz a termés, hanem hogy ezt én metszettem meg. És ezt ne vedd el tőlem. És persze akkor lehetnek rugalmas megoldások. Azt mondom, igen, tényleg, vagyok már 60 éves, vagy 65, szóval tényleg úgy kicsit megrokkantam, jó, ezt vedd át, de a garázs marad. Vagy akkor kitalálok valamit, de akkor nem tudom, én vasárnap délelőtt én mondom meg, hova megyünk sétálni. Szóval ezért nincsenek receptek, de érdemes mindenről beszélgetni.
Nagyon röviden még egy utolsó pontot idehoznék, amit szerintem nem is nagyon kell magyarázni, de ha ez megvan a kapcsolatunkban, akkor szerintem nem csak a szenvedélyhez, hanem az életünk minden területéhez hozzá tud tenni. Ez a pont pedig úgy hangzik, hogy hosszú távon erősíti a kapcsolat szenvedélyét, ha a belső világunk felfedezését és az ezáltal nyert élményeinket megosztjuk egymással, vagy pedig a kapcsolatunk világának felfedezése során szerzett élményeinket tudjuk megosztani egymással. Ez ugye szorosan ide kapcsolódik. Ha erre képesek vagyunk, akkor képesek vagyunk mindezt lekommunikálni, amit az előbb elmondtál.
Igen. Ez, amiről most te említést tettél, a nőknek általában könnyebb. Mindenféle különbségtétel nélkül akarom ezt mondani, az élet realitását figyelembe véve, hogy a szavak világában a nők könnyebben tájékozódnak, és főleg aztán a lélek belső változásainak a leírása szavakkal, ez általában azért a nőknek könnyebben megy. De kétség kívül, hogyha csak egy kicsi érzékenységünk is van, például egy férfi részéről, ha tulajdonképpen érdekli őt, hogy a nő erről hogy beszél, még ha ő maga nem is tudja se olyan árnyaltan, se olyan hosszan, se olyan érdekesen mondani, a nő pedig például el tudja fogadni, hogy ő beszél 75%-ot, és a férfi 25%-ot, és ez nem azért van, mert a férfit nem érdekli, és nem fontos neki. Emlékszem, volt egy házaspár, a nő nagyon-nagyon sokat beszélt, és a férfi nagyon keveset, és megkérdeztem a férfitől, hogy ezt hogy bírja, és azt mondja, hogy de hogyha a feleségem valami miatt csöndes, szoktam tőle kérni, hogy csacsogjon egy kicsit. Hogy úgy megszoktam, hogy beszél, hogy jól esik. Egyszer jól esik hallani. Szóval valóban a belső világunk, vagy a kapcsolat belső világának a felfedezése tele van ismeretlennel. Még akár így is mondhatnám, a tudattalanunkból újabb és újabb dolgok kerülnek felszínre, magunk is nem egyszer megrémülünk, hogy milyen érzéseink és gondolataink tudnak lenni, milyen vágyaink, vagy milyen ösztönkésztetéseink, de ezek egy kalandos világot képviselnek. És hogyha van bennünk elég bátorság, és persze elég bölcsesség, hogy mikor, miből, mit és miért érdemes beszélni, hát akkor tulajdonképpen a belső világunk végtelen horizontját fedezhetjük föl.
Pál Feri atyával ma ismét arról beszélgettünk, hogy milyen reális lehetőségei vannak a szenvedély fenntartásának egy hosszú távú kapcsolatban. Műsorunkat visszahallgathatják a honlapunkon a www.katolikusradio.hu oldalon. Tartsanak velünk legközelebb is. A technikus Csák Éva nevében búcsúzik a sorozat gazdája
Pál Feri
és a műsor szerkesztője Csúth Judit.